Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az evangéliumot, az élő Istennek a szavát, a Márk evangéliuma 6. fejezetéből olvasom, a 12. verstől kezdődőleg a 29. terjedő verseket. Márk evangéliuma 6. fejezet, a 12. verstől olvasom Isten igéjét. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból. Azért működnek benne a csodatévő erők. Mások meg azt mondták, hogy Illés, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, így szólt, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, ő bilincseltette meg a börtönbe, azért, mert feleségül vette testvérének Fülöpnek a feleségét Heródiást, és erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, és amikor hallgatta, nagyon bizonytalanná vált ugyan, de mégis szívesen hallgatta. Eljött azonban az alkalmas nap, amikor Heródes lakomát adott születésnapján főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a lánya ment betáncolni, megtetszett Heródesnek és a vendégeknek, s a király ezt mondta a lánynak. Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki. Bármit kérsz, megadom neked akár országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Az pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A leány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta, azt szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal elküldte a hóhért, megparancsolta, hogy hozza el a János fejét. Az elment, lefelejezte Jánost a börtönbe, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta az anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestet, és sírboltba helyezték. Testvérek, ma este a villagunkba köszöntöm szeretettel itt ebbe a terembe az élőket, meg a holtakat. Melyik vagy a kettő közül? Élő vagy-e, vagy halott vagy-e? Van-e neked személyes kapcsolatod az Úr Jézus Krisztussal? Van-e neked személyes kapcsolatod az élő víznek a forrásával? Ma nem azt kérdezem, hogy mely gyülekezethez tartozol, milyen felekezetbe jársz. Mert testvérek, a száraz fa meg az élő fa között Az a különbség, hogy a zöldelőfának a gyökerei lemennek az élő víznek a forrásához, belőle táplálkoznak, kapcsolatban vannak vele, s ha pedig ez nincs meg, ha nincs meg az élő víznek a kapcsolata, akkor testvérek el lehet 80-90 évig járni templomba, ott lehet lenni az Isten tiszteleten, halott vagy, száraz vagy, akiben nincs meg a fiú, abban nincs meg az élet sem. Aki él a fiú, mondja az ige, az él az élet. És amikor a hiszek egy azt mondja, testvérem, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön ítélni élőket és holtakat, akkor nem azokról beszél, akik kint vannak a temetőben, meg akik benn vannak a faluban. Nem. Hanem Jézus Krisztus, nem vettétek észre egyszer, amikor Jézust be akarják húzni a csőbe a liberális teológusok, akiket abba az időben úgy hívtak, hogy szadduceusok, léhák voltak. Nem hittek az evangéliumba, teljesen felületesek voltak, és nem hittek a feltámadásba. És kitaláltak egy történetet. Előálltak Jézussal azzal, hogy volt egy férfi, elvett egy asszonyt, aztán meghalt a férfi, és akkor az izraeli szokás szerint a következő testvér kellett elvegye, és akkor így megy végig, ugye, hét testvér elveszi mind a hét az asszonyt, már ez is mese, ugye, ezt így elgondolni, hogy túléli az egészet, mind a hét testvért, és akkor megkérdezik Jézustól, hogy, és akkor mondd meg Jézus most, hogy kié lesz a feltámadáskor a hét közül. És Jézus tudja, hogy mese, nem is válaszol erre, hanem azt mondja, hogy ti nagyon tévejettek. Ti nagyon tévúton jártok, és elmondja azt, hogy nem hallottátok, hogy mit mondott Isten a Hóreben, a Sinai hegyen Mózesnek, amikor bemutatkozott, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. És Isten nem a holtaknak az Istene, hanem az Isten az élőknek az Istene, mert amikor elmondta Isten fenn Mózesnek azt, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob, ez a három már régen volt temetve. Már régen a földbe voltak. És Jézus azt mondja, hogy élnek. És az Isten az élőknek az Istene, testvér. Úgyhogy, amikor a hiszek egy arról beszél, hogy Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat, akkor testvérek, rólunk beszél, akik ebbe a terembe vagyunk. És azt mondja Jézus, hogy lesz közöttünk majd élő, és lesz közöttünk halott. De az evangélium ma este az, hogy Jézus azt mondja, eljön az idő, eljön az óra, és az most van. És az ma este van, amikor a halottak hallani fogják az élő Istennek a szavát, és akik hallani fogják és hinni fognak, azok kijönnek és élni fognak. És drága testvérek, ki kell jönni, miből? A bűnből. A bűnből. Meg kell térni a bűnből. Figyeltétek, hogy mivel kezdődik a tanítványoknak a szolgálata? Mit olvastam az igéből a 12. versben? A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Ezt hirdetik ma Erdélyben az embereknek? Ezt hirdetik neked a gyülekezetbe? A tanítványok nem hirdettek egyebet, hanem kimentek, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. És testvérek, a kérdés az, hogy megtérni, de hogyan, és megtérni, de miből. Nagyon sok ember nem érti azt, hogy miből kellene neki megtérnie. Miből kell megtérni egy becsületes embernek? Miből kell megtérni egy vallásos embernek? Miből kell megtérni egy templomba járó embernek? Drága testvérek, én ezen a két estén Isten igéje alapján arról szeretnék beszélni, ami a szívünknek a mélyébe van, és amiből meg kell térni, az első, amiről ma este szó lesz, ez az elrejtett kétfele sántikáló élet, és holnap este pedig szó lesz az életünknek az elrejtett, elásott dolgairól, amik a tudatalattiban, a szívünknek a mélyén lappanganak és megbújnak. Ma este arról szeretnék beszélni, hogy úgy, ahogy van élő és halott ember, ugyanúgy van élő és halott lelkiismeret is. Itt Erdélyben évekkel ezelőtt, sok évtizeddel ezelőtt volt egy KT a református egyházban, a Nagy Péter féle KT, és ebben a KT-ban volt egy ilyen kérdés, hogy honnan lehet megismerni az Istent. És egy nagyon érdekes választ adott, jó lenne ezt most is tanítani a gyerekeknek, hogy honnan lehet ma megismerni az Istent. És a KT feleletül elmondta azt a négy helyet, ahonnan az Istent meg lehet ismerni. Honnan lehet, testvérek, megismerni az Istent? Az első, az igében. Ezért kaptál ma este igéskártyát. Ezért kaptál ma este egy igét. Mert Istent az ő igéjében jelentette ki magát, a testélet igében, Jézus Krisztusba, és Istent legelőször a Bibliába az ő igéjébe lehet megismerni. Másodszor, tudja valaki? Testvérek, a történelemben. Ha nézed azt, hogy bukik össze a Szovjetunió, ha látni fogod majd, hogy bukik össze Amerika, majd látni fogod, hogy omlik össze a Facebookot, mert az is nagy hatalom, és ezek szépen mind úgy mennek tönkre, akkor valahol az ember ebbe az egész világtörténelemben meglátja az Isten kezét. Ahogy leesik a kő a Nabukadnezar cseréplábára, ugye, a lába cserépből volt, leesik egy kő az égből, ráesik a cseréplábra, és az aranyfej, meg a páncéltest, meg az ezüstkéz, meg minden egyszerre csak összeomlik. Aztán, drága testvérek, az Istent meg lehet ismerni a természetből. Ha nézed ezt a világmindenséget, a teremtést, a hegyeket, a tengert, a virágokat, a bogarakat, a tegnap hallottam, hogy Einstein azt mondta, hogy ha a méhek kipusztulnának a földről, az ember 4 évig élné túl. A méhek pusztulását 4 évig élné túl, olyan rend van a természetben. Istent meg lehet ismerni a kicsin fűszálban is, és az óriási tölgyben is. És drága testvérek, negyedszer pedig az Istent meg lehet ismerni a lelkiismeretünkben. Sokszor azt kérdezik, hogy honnan ismerik meg azok az Istent, akik soha nem olvastak Bibliát, akiknek nem volt evangelizáció, akiknek nem hirdettek igét, le van írva a rómaiakhoz írt levél első fejezetébe, hogy honnan lehet megismerni az Istent Biblia nélkül. És az ige azt mondja ott, hogy az Isten a lelkiismeretükbe írta be a törvényt. És úgy írta be az embernek a lelkiismeretébe a törvénytestvérek, hogy amikor vétkezünk, hogy amikor rosszat csinálunk, akkor a lelkiismeretünk az elején azonnal rezonál. Tudjátok, a lelkiismeret is olyan, mint a lepra. A leprának van egy olyan fázisa, amikor kezdődik, hogy fáj. És van egy olyan fázisa a leprának, ami már a végstádium, amikor hullnak le az ujjait, berothad az órod helye, lehullannak a füleid, elrothad a szádszéle, és ez már nem fáj. Ilyen a lelkiismeret is, hogy az elején fáj, amikor vétkezel. Az elején fáj, amikor bűnt követsz el. Az első mindig nehéz. Az első mindig kétségbe esett állapotot idéz elő, aztán eljön egy idő, testvérek, amikor a lelkiismeret már nem fáj. és meghal a lelkiismeret. Kedves testvérek, én ma este egy olyan emberről szeretnék nektek beszélni, aki megölte a lelkiismeretét. Akihez az elején szólott az Isten, akit az Isten hívott megtérésre, hívott arra, hogy adja át az életét, akinek Isten felkínálta azt a lehetőséget, hogy megváltozzon az egész élete, de ő megölte a lelkiismeretét, és nézzétek meg, hogy történik valami, megjelenik egy Jézus nevű valaki, akiről nem tudja, hogy kicsoda, és pillanatok alatt rezonál a lelkiismerete, és látja a vért, ugye? És azt mondja, hogy ez az a János, akit én megöltem, akinek levágtam a fejét. Ismeritek a velszibárdokat? Amikor a király nem alhatik. Miért nem alszik a király? Tessék, mert a lelkiismerete az 500 velszibárdnak az éneke cseng a fülébe. Ismeritek Arany Jánosnak az Ágnes asszony balladáját? Igen? Geszten Szalonta mellett Arany látott egy asszonyt télen-nyáron, télbe-hóba mosni a patakba a férjének a fehér ingét. Azzal kezdi a balladáját, hogy Ágnes asszony a patakba a fehér leplét mossa-mossa, a fehér ruha foszlányait a futóhab elkapdossa, ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Tudjátok, hogy miért? Mert Ágnes asszony összeállott a szeretőjével, és megegyeztek, hogy a szeretője megöli a férjét, aztán össze fognak házasodni, a szeretője megölte a férjét, lebuktak, Ágnes asszony mentette a bőrét, a szeretőjét kivégezték, neki pedig a büntetése az lett, hogy megtébolyodott, és télen, nyáron a hideg patakba a férjének a fehér ingét mindig mosnia kellett, mert állandóan a fehér ingen látta a vért. Már sehol nem volt a vér. A ruhá már szafatokba lógott, de a lelkiismeret. Hát nézzétek, testvérek, Magyarországon bankrablók 14 év után már le van zárva az ügy, feljelenti saját magát. Miért? Vagy ott van Dosztojevszkinek a Bűn és bűnhődés, egy fiatalember megöl egy özvegyasszonyt, aki befogadja, és elköltözik messze, családot alapít, és már nem tud senki semmit, és egyszer csak megsimogatja a kisfiának a családja lesz, megsimogatja a kisfiának a haját, a fejét, és nézi a kezét, és azt látja, hogy véres a keze. Senki nem látja a vért, de ő igen. Drága testvérek, van egy történet, hoznak egy asszonyt, akit házasságtörésen kapnak, és mint egy kapcát, egy rongyot odahajtják Jézus elé a porba, ott vannak a kővel a kezükbe, és azt mondják, hogy Mózes azt parancsolta nekünk, hogy a paráznákat kövezzük meg, te, mester, mit mondasz? És ott történnek olyan dolgok, hogy Jézus leborul az asszony mellé, legugol, a testével védi, és azt mondja, hogy jó, dobjátok rá a követ, de először rám dobjátok. Védi az asszonyt. És amikor a vádlók elmennek, ledobják a köveket és elmennek, akkor Jézus feltesz egy kérdést, és azt kérdezi ettől az asszonytól, hogy asszony, hol vannak a vádlóid? Hol vannak a vádlóid? És az asszony körülnéz. Ma este megkérdezhetem tőled, hogy hol vannak a vádlóid? Hol vannak a vádlóid? Nincsenek véletlenül otthon a családodban, akik vádolnak? a te vádlóid hol vannak, és kik a te vádlóid. Az én problémám, tudjátok, mi testvérek? És ez az, ami alól az ember nem tudja feloldozni magát. Ugye az én legtöbb vádlóm már ki van a temetőbe. Az apám, az anyám, keresztül utaztam Kolozsváron, a teológiának az akkori rektor engem nagyon szeretett, ő tanított engem megprédikálni, mindig dicsért a kollégáim előtt, aztán egy pár hónappal a forradalom előtt a pattársamat a Securitate meggyilkolta, és kidobta a vonatból. Megölte. És karácsony előtt 13 társammal aláírtam egy vádiratot ez ellen az ember ellen, és a legborzasztóbb az volt, hogy a Szabadság újság ez pont az esküvünk napján közölte le. És a másik nagy probléma az volt, hogy től az embertől nem tudtam bocsánatot kérni, mert meghalt. És amikor megtértem, akkor derült ki, testvérek, hogy nem volt igazam. Nem volt igazam. Vádol. Itt van egy kis falu, nem messze Gyalutól, itt kezdtem a lelkészi szolgálatot. Középlaknak hívják, és kezdő lelkészként megtéretlen szívvel rengeteg hibát követtem el. Emlékszek, egyszer hívtak egy haldokló embernek az ágyához, bementem hozzá, ott feküdt az ágyba, kétségbe volt esve, és egyfolytában ezt mondta, a bíró az ajtó előtt áll és vár. És álltam, és halvány gőzöm nem volt, hogy mit mondjak, még irigyeltem is, hogy ez legalább ismeri a bírót, aki az ajtó előtt áll, és várja, hogy vigye el. Aztán feljött egy bácsi a parókiára, nem tudtam azt, hogy miután valakit társként elgondozunk, és sokáig kell emelni, sokáig kell vele a rákkutatóba járni, utána az ember egyedül marad, elveszíti a célját, és összeomlik lelkileg. Temetés utáni nap feljött a parókiára, azzal az ürüggyel, hogy rendezzen valami sírt. Sír helyett nem voltam otthon, azt mondta, már ez se sikerül, elment, és az este felakasztotta magát. Ez az ember vádol. Volt egy ember, aki szabadulni akart az alkoholtól. Feljött a parókiára, és ott abban a gyülekezetben az volt a szokás, hogy kitettem a Bibliát, rátette a kezét, és felesküdött, hogy nem iszik. Ő feljött, elővettem a Bibliát, rátetettem a kezét, és azt mondja, hogy lelkész úr, én már olyan helyzetben vagyok, hogy nekem a családomban már minden tönkre van az ital miatt, én a két gyermekemre esküszöm fel. Az egyik egy 8 éves kislány volt, a másik egy 10 éves kisfiú. Bevettem tőle az esküt, mert nem tudtam, nem ismertem a szabadítót. Az alkoholtól való szabadító Istent. És letette az esküt, testvérek, látni kellett volna a templomba a vergődését. Meg látni kellett volna az ízadását, az utcán, ahogy járt, mert nem bírta, de az esküje nem engedte, mert a két gyermekének az árán volt letéve az eskü. És nem tudtam a szabadítóról, és drága testvérek, ezek az emberek vádolnak. Vádolnak. A te vádlóid hol vannak? A te vádlóid hol vannak? Tudod, ki volt Heródesnek a vádlója? Egy halott. Minek hívták? Keresztelő János. Keresztelő János. És tudjátok, testvérek, hogy miért vádolta Keresztelő János még a halálában is Heródest? mert azáltal, hogy keresztelő Jánost lefejezte, ezáltal megölte a saját lelkiismeretét. Drága testvérek, én ma este szeretném elmondani, hogy amikor itt Gyaluba csendes hetet tartunk, csendes hétvégét, akkor mi történik Gyaluba? Mert Jézus elmondja. És Jézus azt mondja, hogy amikor mi itt összegyűlünk, és evangelizáció van, meg csendes hétvége, akkor a magvető kimegy vetni. És drága testvérek, ma is, és holnap is, és holnap után is a magvető így szórni fogja a magot. És Jézus azt mondja, hogy négy földbe esik a mag. Elmondja, hogy mi történik a maggal. Azt mondja, hogy az első föld a kemény föld, a nagyon kitaposott föld, amelyről még piccennek a magok, amikor ráesnek a földre, még kukraszöknek, mert nincs vevés. Nincs vevés a magra, nincs befogadása a magnak, és ezzel az emberrel történik meg az, drága testvérek, hogy ahogy kimegy azon az ajtón, a démonvilág már várja, hogy kimenj, és ahogy kimész, pillanatok alatt a fekete madarak a magot elkapjossák, és mire eléred a következő ajtót, vagy felmentél a szobádba, már nem tud semmit, ami itt történt. Nem maradt meg benned semmi. A második mag, ami beesik a földbe, arról a Biblia azt mondja, hogy az a köves földbe esett, amin kevés föld volt. Hamar kikelt, de hamar el is száradt. Ezek a túlbuzgó emberek, akik az első 6 hónapban mindent megcsinálnának, és 6 hónap után nézett, hogy hova tűntek el, nincsenek sehol, hamar kikelt, hamar el is száradt, mert nincs gyökér, nincs állhatatosság, nincs kitartás az igében és az imádságban. A harmadik földről azt mondja a Biblia, hogy az a jó föld, belehúl a mag, és pótolja a másik 3 elveszettet, mert egy mag terem 30, 60 és 100 annyit. Behozza a veszteséget. És drága testvérek, szándékosan hagytam a végére a negyedik földet, amiről a Biblia azt mondja, hogy a gazos föld. És a gazos földbe azt mondja Jézus, hogy belehúl a mag, és megfogan, és elkezd nőni a búza. Kicsi hajtás, de mellette nő a gaz. Nő a búza, nő a gaz. Nő a búza, nő a gaz. Nő a búza, de megáll ennyire a növése. Tovább nem nő. Nem áll meg a gazé. A gaz még egy annyit nő, mint amennyit a búza, és elveszi a fényt a búzától, alulról elveszi a táplálékot, és a legvégén pedig rácsavarodik a búzára, a búza tartja a gazt, aratás előtt ledőlti a földre, a földön megrothad, jönnek az aratók, és azt mondják, hogy az utolsó percig úgy nézett ki, hogy lesz belőle valami, de nem lesz belőle, nem lett belőle semmi. Elveszett. És drága testvérek, hogy működik ez egy ember életébe, erről szól a Heródes története. Heródesről képzeljétek el, azt írja a Biblia, hogy járt evangelizációra. Ha lett volna Gyaluba hitmélyítő hét, arra is elment volna. Tudjátok miért? Mert hallotta, hogy keresztelő János fog prédikálni. És azt hallotta, azt olvassuk róla, hogy Heródes szerette keresztelő Jánost hallgatni. Szeretett az Isten tiszteletére járni. És azt olvassuk, hogy Heródesnek nem akármit mondott keresztelő János, hanem azt mondta, hogy nem jó neked a testvéred feleségével együtt élni. Heródes, paráznaságba élsz. Heródes, vadházasságba van az életed. Drága testvérek, lett egy módi Európába, meg Magyarországon, meg közöttünk. Adtunk a paráznaságnak egy szép nevet. Párkapcsolat. Ugye milyen szépen hangzik? Próbaházasság. És drága testvérek, mosolygunk, de a saját házunkban a szemünk előtt feküsznek össze a fiatalok. És mi engedjük. Mert ez a módi, testvérek, és várjuk, hogy Isten megáldjon egy kuplerájt. Várjuk, hogy Isten megáldja a házamat. Várjuk, hogy Isten megáldja a menyemnek a méhét. És várjuk az unokát. Miből, testvérek? A paráznaság fiaiból? A paráznaság leányaiból? Drága testvérek, Heródes szerette hallgatni keresztelő Jánost, mert tudta, hogy igaza van keresztelő Jánosnak. Tudta, hogy ebben az országban van egy ember, aki nem nyal, aki nem hízelek, hanem elmondja nekem az Isten akaratát úgy, ahogy oda le van írva a Bibliába. De tudjátok, mi volt a problémája Heródesnek? Hogy nem szakította bűnnel. És hallgatta keresztelő Jánost, tovább élt a vadházasságban. Ment a templomba, tovább élt a bűnbe. És ez a kettő testvérek nagyon jól megfért együtt az ő életébe. Szólott az ige, és az ige a lelkiismeretén keresztül szólongatta őt. Hívta a megtérésre. De nem engedett a bűn, nem engedte a bűnt, nem engedte el a kezéből azt, amit szeretett. És drága testvérek, ami bűnt szeretünk, majd meglátod, hogy az fog téged tönkretenni. Ami bűnt megtűrsz magadban, az fog téged elpusztítani és elveszíteni. Keresztelő János lett, Heródesnek a lelkiismerete, ami még szólt. De a Biblia azt mondja, hogy eljött az alkalmas pillanat. Eljött az alkalmas este, amikor Heródes a leglabilisabb volt. Amikor lengedett, és nem volt kontroll. Összejátszott a szülinapi buli, a haverok, a nők, a pia, a tánc, és elkezdett egy nő táncolni Heródes előtt, megkívánta, és azt mondta neki, hogy kérj, akármit megadom neked. És nézzétek meg, hogy mit csinál az ördög. Akit el akar pusztítani, attól elveszi az időt. Hogy ne tudjon gondolkozni. Mit olvastunk az igébe? A lány sietve kiment. Megkérdezte az anyjától, hogy mit kérjen. Azonnal bement, figyelitek, hogy milyen szavak szerepelnek? És azt mondta, rögtön add ide nekem, keresztelő János. Sietve, azonnal, rögtön. Akit az ördög tönkre akar tenni, attól elveszi az időt. Ismerős testvérek, hogy semmire nincs időm? Ismerős? Semmire nincs időm? Tényleg? Vagy csak Istenre nincsen időm, a többire mindenre, amire akarok, arra tudok csinálni időt. Akit Isten meg akar áldani, annak ad időt. A Jelenések könyvében van egy ilyen levél, hogy adtam neki időt, hogy térjen meg, de nem akar megtérni, ezért beteg ágyba vetem őt. Micsoda tragédia, igaz? Beteg ágy, közben Isten azt mondja, hogy adtam neki időt. Adok neki időt, hogy gondolkozzon el, és hogy térjen meg, mert eddig nem akart megtérni. Lehet testvérek, majd egy nyomorúságért, betegségért, egy rákért még hálát adunk a mennybe. Hogy Isten adott időt. És a lány bemegy, és azt kér, rögtön kijön, és mit kérjek? És a lány azt mondja, hogy tudod, mit kérek, Heródes, tőled? Egy dolgot kérek. A lelki ismeretedet kérem. Az, amelyik még beszélt hozzád mostanig, vágd le keresztelő Jánosnak a fejét, hogy többet ne beszéljen hozzád. És drága testvérek, azonnal az estén Heródes levágatta keresztelő János fejét, és megölte a saját lelki ismeretét. 3,5 év múlva, nagypéntek délelőttjén a názáreti Jézus, az Isten fia ott áll Heródes előtt. És a Bibliában azt olvassuk, hogy Heródes már rég szeretett volna látni valami csodát, rég szerette volna Jézust hallani, hogy mondjon valamit, tegyen valamit, és nézzétek meg az egész passió történetben. Az egész nagypénteki történetben Heródes az egyetlen, akihez Jézus nem szól egy szót se. Szól Kajafáshoz, Annáshoz, Pilátushoz. Szól még ahhoz is, aki őt arcul verte. Szól az asszonyokhoz, akik siratják. Szól a latrokhoz. Mindenkihez van szava, egyhez nem szól nagypénteken Jézus. Heródeshez, aki megölte a saját lelkiismeretét, aki elrothadt elevenen, azért testvérek, mert egy olyan emberhez, aki megölte a lelkiismeretét, már nincs mit szólni. Ezért én ma este, akik itt vagytok, csak egyre szeretnélek kérni benneteket, ha Isten szól hozzátok ezen a hétvégén, ne öld meg a lelkiismeretet. Erre kérlek. Ha szól hozzád az Isten estérdre előtte, és hagyd meg azt a lehetőséget az életedbe, hogy Isten szóljon hozzád. Én hiszem azt, hogy amikor valaki eljön gyaluba, nem véletlenül ő jött el. Miért te vagy itt, ahonnan vagy? Miért nem a szomszédod jött? Miért nem a kománéd? Miért nem a testvéred? Miért te vagy itt? Ma este. Azért vagy itt, mert téged valaki nagyon szeret. És azért vagy itt, mert célja van veled. És azért vagy itt, mert nem akarja azt, hogy az életed a kárhozatba érjen véget. És testvérek, 6 órakor arról beszéltünk, hogy miért jöttünk ide. Ha nem változni jöttünk ide, akkor hiába jöttünk ide. Amikor templomba megyünk, amikor evangelizációra megyünk, akkor változni megyünk. Hogy ne úgy menjünk el, ahogy ide jöttünk. Hogy ne maradjunk meg abban az állapotban, amiben vagyunk. De ez az szükséges, hogyha Isten megszólít, és szól a lelkiismeretedhez, akkor az ige azt mondja, hogy ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint ahogy a zsidók megkeményítették az elkeseredés miatt. Mert meg lehet keményedni, testvérek, az elkeseredés miatt is. És engedd, hogy a lelkiismeretedet az Isten gyógyítsa, mert nézzétek, testvérek, ott van Hátszeg mellett egy pszichiátria, ismerem a főorvost, Zámnak hívják ezt a települést, egy komoly hívő baptista főorvos, és nagyon sokszor beszélek vele, és azt mondja nekem, hogy tiszteletes úr, tudja, ha ma este a pacienseim 87%-ának az életében megoldódna a bűnkérdés, a vád kérdés, testvérek. A vád, amit saját magam nem tudok feloldani, amit testvérek nem tud feloldani a gyóntatószék. Mehetek be a gyóntatószékbe, és mondhatom, nem tudja feloldani. Mert egy valaki tud feloldani a vád alól, és ez az Isten. Azt mondja János, hogy fiacskáim, ha a szívünk elítél is bennünket, tudjátok meg, hogy az Isten nagyobb, mint a mi szívünk, és mindent tud. És ha nem kapod meg az Istentől ezt a feloldozást, testvérek, azt mondja ez a főorvos, a lelkész úr, ha megoldódna a bűnkérdés a pacienseim 87%-át, holnap reggel haza lehetne engedni. Semmi bajuk nincs. Kivizsgáltuk őket fizikailag, teljesen egészségesek, kivizsgáltuk őket mentálisan, nem bolondok, épeszűek, kivizsgáltuk őket idegileg, semmi ideg károsodás nincsen, és testvérek, mégis benn kell üljenek egy úgymond bolondok házába, ahol azt mondja a főorvos, hogy mindössze 13%-a a bent lévőknek kell, van olyan helyzetben, hogy gyógyszert meg injekciót kell neki adni. 87%-át holnap reggel lehetne hazaengedni, ha valaki levenni a vállukról a terhet. Ha megoldódna a bűnkérdés. És drága testvérek, fent a kereszten, a Golgotán megoldódott a bűnkérdés. Valaki magára vette a terhedet, valaki a vádlólevelet odaszegezte a fára, azért, hogy mindegyikünk ma este innen szabadon tudjon elmenni. Hiszed-e ezt, és elfogadod-e ezt, hogy a vádak, a bűneit, mert testvérek, nem lehet visszamenni, és nem lehet rendezni. Vagy pedig testvérek, a végén oda juttatnak, ahova juttattak engem az öngyilkosság széljére, mert eljutottam egy este oda, hogy én magamnak nem tudtam megbocsájtani. Én magamba nem találtam meg a feloldozást. Testvérek, jöttek a feloldozások a gyülekezetemből, hogy tiszteltes úr, tudjuk, hogy nem hibás. Testvérek, mind mondhatták nekem, hogy nem vagyok hibás. Mind mondhatták nekem, hogy nem vagyok hibás. Nem, a szívemben nem tudtam feloldozni magamat. Ezért kérdeztem, hogy élő vagy halott lelki ismereted van. A múlt héten kaptam egy levelet egy asszonytól Magyarországon, idősebb asszony, és leírja, hogy egy városból van, két gyülekezet van a településen, de ő azt írja, hogy tiszteltes, mind a kettő halott. És testvérek, leírja nekem azt, hogy miért halott, és leírja azt, azt mondja, ez a halott gyülekezet egyszer nem tud elviselni engem, mert már nem akarok a világban élni, a világnak is élni. És azt mondja, én se tudom elviselni azt, hogy ezek a gyülekezetek a világban megalkudva élnek. És drága testvérek, én tökéletesen értem ezt az asszonyt, ennek az asszonynak a vívódásait és vajudásait, mert ezt éltem át én 30 éves koromig. Innen 25 kilométerre nőttem fel, Bánfi Hunyad fele, egy 1100 lelkes magyar faluba, tiszta magyar, tiszta református falu volt, és ha visszagondolok arra az időre is, úgy átnézem a falunak a történelmét, holnap este ünneplik a 740 éves évfordulóját a falu megalakulásának a kultúrházba. Program megvan megint hirdetve, hogy a a templomdom tetején lesz jó szilvapálinka, kijövetkor, és hajnalig tartó mulatsága kultúrázva. És drága testvérek, ez volt az én gyermekkoromban, hogy felnőttem ebbe a faluba jó vallásosként családba, láttam presbitereket úrvacsorát venni, kocsmába járni, láttam asszonyokat énekelni, pletykálni, káromkodni, testvérek, láttam ezt a kettős életet. És amikor 16 évesen eldöntöttem a szívembe, hogy lelkipásztor leszek, és elkezdtem nagyon komolyan készülni 3 évet, hogy bejussak az érettségi után a 2 helyre, ami akkor volt a teológián, akkor a papomat megkérdeztem, hogy én még barátnőkkel, meg barátokkal inni, meg diszkózni mehetek, vagy nem mehetek. És a lelkészem azt a tanácsot adta, nem volt világossága, nem volt újjászületett, megtértem be, hogy fiam, mehetsz, csak ügyelj a diszkóba, és maradj a Jézusé. És ahogy a román mondja, unde verde, ugye, zöld út. Ugye meggyúl a zöld lámpa, pap mondja, lehet. Ugye ez a nyomorúság az ortodoxoknak lenne a hátszegi medencébe, a sász pusz preszfincitú. Aztán, hogy a preszfincitnek nem egyezik a mondása a Bibliával, az már egy más kérdés, de hát a preszfincitú így mondta, akkor ennek így kell lennie, mert hát csak a pápatám csak nem hazudik. Nem? Testvérek. És elindult egy ilyen élet, elindult egy ilyen kétfele sántikáló élet, a világba is, meg az Istennek is. És testvérek, ezt én olyan profi módon csináltam, hogy 450-en jöttek egy istentiszteletre. De 450-en jöttek a következő héten néptáncfesztiválra is, Kanadától Ausztráliáig. Prédikáltam fenn a szószéken, lóháton ittam a bort. Én is énekeltem a templomba, hajnalig táncoltam a cigányprimás zenekarnak a zenéjére, testvérek. És ez a kettő ment, és a falu azt mondta, hogy de jó, a jó Isten áldja meg, hogy megkaptuk ezt az embert. Ilyen kell legyen egy jó magyar református pap. És drága testvérek, addig ment ez a kettős élet, én úgy nevezem, hogy szkizofrén élet. Mert a Biblia azt mondja a példabeszédek könyve, hogy van út, amelyik jónak látszik az emberek előtt, de a vége a halálba vezet, hogy elértem azt, hogy kívülről egy nagyon sikeres, megvalósult ember voltam, gyönyörű családdal, palástal, munkakönyvvel, jó fizetéssel, teletemplommal, sikerrel, és drága testvérek, belül pedig egy kiégett, elveszett, tönkrement embernek éreztem magam. És testvérek, eljött egy este, a Heródes éjszakája, amikor a 2 dolgot nem tudtam feldolgozni. Eljött az az este, amikor olyan súllyal nehezettek rám a bűneim, testvérek, és szeretnélek figyelmeztetni benneteket arra, hogy eljön egy este, amikor neked az parancsol, akié vagy. Erre jól ügyelj. Amikor a leggyengébb leszel lelkileg, amikor a leglabilisabb leszel, akkor az fog neked parancsolni, akié vagy, és az Úrnak engedelmeskedni kell. És eljött testvérek egy éjszaka, amikor a bűneimnek a terhe úgy nehezedett rá az életemre, hogy nem bírtam elviselni. Amikor a berekfürdői magyarországi testvérek megláttak azonnal az estén engem kiszállni a megbékélés háza előtt a Trabantból, akkor azt mondták, hogy Miklós testvér, úgy néztél ki, így jártál, mint akinek egy mázsás kő van a vállán. Testvérek, némelyek azt mondják, hogy majd megtérnek, mikor öregek lesznek. Na, azt szeretném én látni. Amikor én 30 évesen nem tudtam elviselni, és menjetek el az előző gyülekezetekbe, ahol lelkész voltam, és kérdezzétek meg, hogy milyen fiú volt Bódis Miklós, és elmondják, hogy nem lopott, meg ez nem, az nem. Tehát olyan jó magyar református ember volt. És drága testvérek, azt a jó magyar református embernek a bűneit így hordoztam a vállamon, a 30 évnek, na majd kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, amikor a 70 évet kell elhordozni. Meg a 80 évet. És el kell hinni, hogy a Jézus vére csak úgy elmossa. Mert testvérek, a Jézus vére csak úgy elmossa, de te nem hiszed el. Nem hiszed el? Leéltem 80 évet, megbocsátja Jézus az egész 80 évnek a bűnét, meg! De ezt el kell hinni, testvérek. Ezt hinni kell. És drága testvérek, mivel nem tudtam ezt feldolgozni, na, ekkor este volt az, amikor a szöveket az ötfűbe leütöttem sírhelynek. Négy sorba megírtam a végrendeletemet, és beültettem a családomat az autóba, hogy hazahozom Kalotaszentkirályra, biztonságba, és aztán én pedig elindulok, és egy kamion alá bemegyek, és azzal befejeződött a szkizofrén élet egy kívül és más belül. És mivel három éjjel és három nap nem aludtam, mivel a démonvilág, amit magamban megtűrtem, tombolt, egy olyan felfokozott idegállapotban voltam, hogy éjszaka egyszerűen nem tudtam aludni, és három nap után azt mondtam, hogy ezt már nem lehet bírni, ezt az idegállapotot. Mire megérkeztünk Kalotaszentkirályra, fenekemen ülve elaludtam. Reggel arra ébredtem, hogy be vagyok takarva Pokróccal, a családom már fel van kelve, és be vannak ülve az autóba, indulni kell oda, ahova mondtam, Berekfürdőre, a megbékélés házába. Most hogy mondjam nekik, hogy szálljatok ki, mert én indulok az öngyilkosságba. Beültem az autóba, testvérek, elindultunk Berekfürdőre, 150 kilométer. Minden kamionnál, ami szembe jött velem, mikor ezt az útat teszem meg, akkor áldom az Istent. Minden kamionnál, ami szembe jött velem, jött egy idegen hang, most csavard meg a kormányt. Csavard meg a kormányt! Menj be alá! És jött egy csendes hang, te nyomorult. Te hátsó ülésen itt ül a feleséged, a gyermekeid. Miért menjenek veled együtt a halálba? És drága testvérek, ez a kormány húzogatás. Végig, mert tartott valaki. Mert tartott valaki, és az autó megérkezett a Berekfürdői megbékélés háza elé, és azonnal az estén kezdődött az evangelizáció. Isten odahozott egy végstádiumban lévő rákos református lelkészt. És mi a családdal beültünk a leghátulsó sorba, senki nem ismert, és elkezdődött az evangelizáció, és két dologra emlékszek. Az egyik az volt az ige, hogy egy véres követ tettem le a Sionra, azt mondja az Isten, és két lehetőséged van, szólott az ige, vagy neki mész és összetöröd magad. És testvérek, én már tudtam azt, hogy milyen, amikor a vas majd csapódik, mert én úgy voltam elszámba, hogy én tudtam, hogyha én bemegyek kamion alá, én nem úgy akarok kijönni a kamion alól, hogy eltörik a hátgerincem, vagy levágják a lábamat, aztán tolószékbe élem majd végig az életemet, hanem én tudtam, hogy én úgy kell bemenjek a kamion alá, hogy engem zsákba szedjenek össze. És testvérek, tudtam azt, hogy milyen, amikor az ember megütközik a kőnek. És a másik pedig azt mondja, de fel is állhatsz rá, és ráépíthetsz mindent. Ráépítheted a családodat, a jövődet, az életedet, és drága testvérek, nekem azon az estén kinyílott egy út a terembe. Azóta annyira szeretem ezt az éneket, a mennyből jöttél közénk, hogy út legyél. És az Isten azt mondta, hogy Bódis Miklós, nézd meg, van egy másik út, nem csak az öngyilkosság. Van egy szabadulás út, amit az Isten készített el a számodra, és indulj el rajta. És testvérek, néztem azt, aki hirdette az igét, és ott volt rákoson, ott volt egyedül, küszködött, egy pár nap múlva meghalt, és ragyogtak az arcai, meg csillogott a szeme. És nem tudtam azt, hogy ez a református pap a ráknak a végstádiumában mitől ilyen boldog. Mitől van neki ilyen békessége? Miért hal meg ez ilyen örömmel? És miért megy ilyen örömmel haza? Úgy szeretnék én is egyszer így meghalni. És testvérek, azon az estén, amikor nekem felragyogott a Krisztus, én nem tanakodtam testtel és vérrel. Én futva mentem ki ez az emberhez, elmondtam, hogy a szakadék szélén nálok, megölelt, bevitt egy szobába, leültetett egy ágyra, rám nézett, és csak ennyit kérdezett, hogy Miklós, elengedett, hogy imádkozzak érted. Ránéztem az arcára, testvérek, olyan vágy volt az arcán, hogy engem boldognak láss, hogy az anyám arcán nem láttam ilyen vágyat, pedig szeretett az anyám. Olyan vágy volt, hogy engem boldognak lásson, megszabadulva, hogy nem tudtam más mondani, csak azt, hogy elengedem. Imádkozott értem, odavitt a keresztelé imádságba, aztán rám nézett, és azt kérdezte, hogy Miklós, te nem akarnál magadért imádkozni? És lecsúsztam az ágyról a térdemre, és kinyögtem három mondatot. Uram, elrontottam az életemet, ide jutottam, ha még te tudsz valamit kezdeni velem, akkor könyörülj meg rajta. És drága testvérek, ebben a pillanatban felálltam könnyes szemmel az ágy mellől, és lehúltak a vádak. Ebben a pillanatban felálltam az ágy mellől, és lehúltak a kötelek, a megkötözések, maguktól. Kattantak a bilincsek, és kinyillott a vasajtó, és Bódis Miklós kimehetett a szabadságra. Ott az ágy mellett én tudtam, hogy a názáretiért a bűneim meg vannak bocsájtva. Az ágy mellett tudtam, hogy nekem örök életem van, amit senki nem vehet el. Az ágy mellett Jézus szólott a hullámoknak, a haboknak, a viharnak, a démonoknak legyen csend, menjetek ki, és a Bódis Miklós szívébe egyszerűen, mint amikor elsimul a tenger, és a légyzümmögést nem hallod, egyszerre csend lett, és kimentem a folyósóra, és hallottam, ahogy az angyalok énekelnek a mennybe. Hogy a bárány nem halt meg hiába. Dicsőítették az Isten bárányát, hogy nem halt meg hiába, mert Bódis Miklós az útján elindulhatott haza. Elindulhatott haza. És drága testvérek, hiszem azt, hogy eljön még egy este, amikor énekelni fog értem a menny, és ez akkor lesz, amikor belépek majd a gyöngykapon. Mert most még csak útas vagyok e világon. Csak elkezdtem a járást, rajta vagyok az úton, még nem érkeztem meg. De egyet tudok, hogy ez az út elég erős, hogy engem megtartson, már tart 18 éve engem is, meg a családomat is. És még nem csapott be. Még nem hazudott, és hiszem azt, hogy egyszer be fogok lépni majd a gyöngykapun, és fehér ruhába el fogok indulni bele az üvegtenger mellé, és örökké dicsőíteni fogom őt, és énekelni fog értem a menny, hogy a bárány nem halt meg hiába, Bódis Miklós hazajutott. Mert az én hazám nem itt van. Én nem ide valósi vagyok. Az én hazám ott van, nálam. Nem akarnád, hogy ma este éretted, imád énekeljen a menny? mert én hiszem, testvérek, hogy ma este az angyalok nézik a gyalúi villagongot. És nem azt nézik, hogy mi milyen sokan vagyunk és hányan vagyunk, hanem az Isten a szívünket nézi, és azt mondja, a szíved elítél, tudd meg, hogy az Isten nagyobb, mint a szíved, és mindent tud, és egyedül ő tud téged feloldozni a vádak alól. Az ördög mindig azt fogja akarni, hogy rab legyél. Rab legyél. A bűneidnek a rabja legyél. És rettentsen, és szorítson, és kalodába zárjon, és bilincsbe verjen, és megkötözzön az, amit elkövettél. A bűneid. A filiszteusnak egyetlen egy dolga volt Sámsonnal. Meg tudja mondani valaki, hogy mi? Kiszúrni a szemét, kinyomták a szemét, és bekötötték egy darálógéphez, egy aknába, le, alul, mint a tordai sóbányába az a nagy sódaráló, hogy menjen, járjon körbe, és Sámsonnak fogjon az ereje. Fogjon az ereje. Drága testvérek, két hete Szlovákia határába megtért egy varázsló. A démonvilágból jött. Nemhogy részt vett okkultizmusban, hanem ő volt az egyik varázsló, aki ezt az okkultizmust csinálta. A következő héten mentem evangélizálni Nyírmegyesre, Magyarország mellé. Az úton egyfolytában hívőket kellett hívjak, mert éreztem, hogy egy lélekkel állok szembe, aki, ha nem kérek ima támogatást, hátulról engem meg fog folytani. Nyíregyháza meg Debrecen környékén van egy olyan lélek, testvérek, hogy amikor oda készülök, az azt megelőző este szinte minden alkalommal be kell vigyenek a hátszegi kórházba, és perfúzióra kell kössenek, mert érzem azt, hogy öl meg, halok meg. Nincs ok, testvérek. Nincs ok. Nincs ok, csak egyszerűen érzem azt, hogy folyt meg a démoni lélek. És itt Szlovákia határán, ettől a megtért varázslótól, mert átadta az életét Jézusnak, kaptam információkat a túlsó oldalról, hogy mit csinálnak azért, hogy tőlünk elszívják az energiát. És drága testvérek, ha imádkozni meg böjtölni akartok, akkor szedjétek össze magatokat, mert ezek a sátánnak az emberei szeánszokat tartanak este, amikor energiákat vesznek el azoktól, akiket kinéznek maguknak. És drága testvérek, ilyen energia átszívó, meg betegség átviteleket csinálnak, és belenéztem abba, hogy micsoda ereje van a démonnak, és ettől a fiatalembertől tudtam meg, hogy a végén megidéztek egy olyan démont, hogy megijedtek tőle a varázslók. Azt mondta a fővarázsló, ezzel a démonnal nem fejezzük be az üzérkedést, meg fog ölni bennünket, mindannyiunkat. Na, el tudjátok képzelni? El tudjátok képzelni, hogy mi van a túlsó oldalon? Drága testvérek, az utolsó időknek a jelei nem játékok. Meg gyaluba nem játszodni, valaki itt azt mondta, hogy ő békességért jött, nem tudom ígérni magának. Meg nyugalomért. Én azt a nyugalmat, meg békességet tudom ígérni, ami Jézus Krisztusban van. Testvérek, ezen az evangelizációs helyen, ahányszor oda mentem Jézushoz, és fogtam a kezét, és szorítottam Jézust, békességbe feküdtem le, és legott el is aludtam. Mert egyetlen egy menedéken van, és nincs más menedék, ma ebből a menedékből kilépek, akkor megöl. Akkor megöl. Egyetlen egy menedéked van, és ez Jézus Krisztus. és ha nem ragaszkodsz hozzá, ha nem vagy mellette, elpusztít. Mert embergyilkos volt kezdettől fogva, és egyetlen egy célja van, hogy az Isten népét megölje. És hogy az Isten népét elpusztítsa. De drága testvérek, van szabadulás. Van valaki, aki erősebb nála. Van valaki, aki el tud téged oldozni, és fel tudja oldani a kalodát. Ő erősebb, és van erő. Meg tudja valaki mondani nekem, hogy Sámsonnak miben volt az ereje? Holnap majd szó lesz erről, jó? A haja csak a következménye volt az erejének. Megkérdezte tőle Delila, hogy miben van az erőd. Sámson azt mondja abban, hogy én kicsikoromtól az Úrnak vagyok odaszámba. Ezért nem érte borotva a haját, a fejét, mert azír volt, akiket kicsikoruktól odaszántak az Úrnak, annak nem érte a fejét a borotva. És Sámson nem azt mondja, hogy a hajamban van az erőm, hanem azt mondja, hogy az erőm abban van, hogy az Úrnak oda vagyok számba, már kicsi koromtól az anyám meg az apám odaszánt az Úrnak. Oda vagy számba az Úrnak. Oda szántad-e magadat az Úrnak? Mert testvérek, ha nem vagyok teljesen oda számba az Úrnak, akkor tudjátok mi van? Ez a tingli-tangli kétfele sántikáló élet. A világba is, meg az Istennek is, és a démonvilág szívja el az erőmet. A világ szívja el az erőmet. Depressziós vagyok, nincs kedvem semmihez, nem akarok én senkit botránkoztatni. Ismeritek Szörényéknek azt az énekét? Valamikor a 70-es években énekelték. Néha furcsa hangulatban. Az utcát járom egymagamban. Nincsen semmi esse kedvem. Ismerős? Mikor nincs semmi esse kedvem? De érzem azt, mit? Hogy nincs ez rendben így. És azt mondja, megállok egy utcasarkon, merre tovább, melyik úton? Elindulok, párat lépek, erre most miért menjek én? Az a kedvetlenség, az az erőtlenség, hogy nincs cél, nincs értelme az életemnek, mindent elszív a démonvilág. Miért? Azért, testvérek, mert nem vagyok teljesen odaszámba az Istennek. Ezért arra kérlek benneteket, hogy ma este olvassátok el újra az igét, amit kaptatok, és ma este újítsátok meg, azért vagytok itt ezen a hétvégén, hogy megújítsátok a szövetségeteket az Istennel. Köss egy szövetséget vele, és fordulj el a másiktól, mert ha nem, elpusztít. Mert ha nem, elpusztít. Nézzétek meg Heródest, mivel kezdődött a pusztulás? A lelkiismeret megölésével, aztán az Isten már nem szólott hozzá, és a végén pedig eleven önmelrothadt. Ez lett a vége Heródesnek. Isten egészen mást szánt neked. Isten egy szabad, boldog életre akar elhívni Jézus Krisztussal, a vőlegénye. És Isten azt akarja, hogy ezt a kettes életet, mert ezért nincs ereje a mai egyháznak. Tudjátok, hogy miért? Mert nagy parázna lett a fenevadon. Ugyanis a mai egyháznak a vőlegénnyel kellene szövetkeznie, nem a világgal. A vőlegénnyel kellene szövetséget kötni, Jézushoz ragaszkodni, és nem a világgal puszilózni. Meg a világgal paktálni le. És az egyháznak az erőtlensége ebbe áll, testvérek. És a mi erőtlenségünk is ebben áll, és ebben is fog maradni, ha nem térünk meg. Ha a teljes szívünk és teljes életünk nem lesz odaszánva az Úr Jézus Krisztusnak. Ha pedig odaszánod, akkor jön az Istennek az áldása. Árad az életeden keresztül, és használni tud az Isten az ő dicsőségére. Ma este, ha az Isten szól hozzád, akkor ne öld meg a lelkiismeretedet. Hagyd, hogy az Isten ezen a hétvégén munkálkodjon a szívedbe, az életedbe. Figyelj rá, hogy mit akar neked mondani, mit akar elvégezni ezen a hétvégén a szívedbe. Mert Isten, amit cselekszik, és az, hogy itt vagy, ezt a javadra akarja fordítani, hogy áldás legyen az életed, és te is áldás légy mások számára. Amen.
Amen.
Csendesedjünk el is. Úr Jézus Krisztus, hálás a mi szívünk azért, hogy elkészítetted számunkra ezt a hétvégét. Magasztalunk, Uram, hogy te már előbb ide érkeztél és vártál bennünket, és köszönjük a te kinyújtott kezedet, Uram, amellyel naponta kitárod felénk a karjaidat, és engeded megtalálni magadat, és a keresőinket magadhoz vonzod. Köszönjük neked, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is a lelkiismeretünkhöz beszéltél, és Uram, hogyha vádol bennünket a vér, ha vádol bennünket az ink, ha vádol bennünket a lelkiismeret, Uram, amit csak mi látunk, akkor ma este arra kérünk téged, hogy oldozz fel bennünket. Az a vér, amelyik a Golgotán kifolyt, az teljesen mossa le rólunk a bűnvádat, és hozzá számunkra a szabadulásnak az estéjét, a feloldozásnak a hétvégéjét. Könyörülj meg rajtunk, hajolj le hozzánk, légy itt közöttünk minden nap, és áld meg, Uram, ezeket az alkalmakat, és a te áldásod gazdagon áradjon ki erre a gyülekezetre, amely összegyűlt. Áldunk és magasztalunk a mai napért, áld meg az éjszakánkat, add, hogy a lelkiismeretünkben, Uram, megbékélve te veled, tudjunk békességben aludni, és tudjuk kipihenni magunkat. Legyen áldott a te neved, a te jóságodért, a te gondviselésedért, ezen a mai napon is dicsőítünk és magasztalunk téged, Urunk, most és örökkön örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Drága testvérek, az ének előtt még szeretném hirdetni, hogy aki nem kapott igéslapot, tehát később jött, az kérem, hogy jöjjön és kérje, és ajándékba 2017-es naptárt. És ugyanakkor szeretném hirdetni, hogy a kijáratnál együtt utaztam Molnár Róbert üvegháza polgár.